Tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mindenkit szeretettel üdvözlök mai napon, 2014. június 12-én, az idei évad utolsó előtti előadásán, amelynek keretében a keresztes hadjáratokat fogjuk egy picit madártávlatból megnézni. És az érdekesség az egésznek az még, hogy az előadást élő zenével is szeretném fűszerezni. Jordi Savall katalán művésznek az Elfelejtett király, bocsánat, nem is, Jeruzsálem, az a következő adásban lesz. A Jeruzsálem című CD, dupla CD albumról fogok egy néhány számot majd bejátszani, amelyeket a természetesen az itteni felvételben nem fogunk közvetíteni, de ez a CD megtalálható, meg lehet venni, és az előadás prezentációs anyagában pedig belőltem, hogy melyik CD-ről melyik zeneszám szólal meg akkor, amikor a felvételt itt lekapcsolom. Tehát ezt, mert azt még szeretnék kihangsúlyozni, hogy ez egy családi össze, egy családi otthonban ez egy magán összejövetel, tehát itt elhangozhat hivatalosan ez a felvétel, de természetesen a szerzői jogdíj vagy jogvédelem keretében ezt nem lehet csak úgy föltenni az internetre. Akkor kezdjük is el. Amin Maalouf, libanoni származású, de Franciaországban élő írónak az egyik kötete inspirálta ezt a, ennek az előadásnak a címét. Le Croisade du par les Arabes. Szó szerint a keresztes hadjáratok az arabok szemével. Na most itt rögtön ezt már korrigálnom is kell, ezt a címet, abból a szempontból, mint látni fogjuk, szinte az arabokból lesz itt a legkevesebb. Ugyanis ha majd megnézzük, hogy a keresztes hadjáratok alatt a legnagyobb muszlim vezérek abszolút nem voltak arabok. Hát igen, ma látni fogjuk, tehát török, kurd és kipcsak török, illetve skún származások voltak a legnagyobb vezérek. Most függetlenül attól, hogy természetesen a csapatok, meg a terület lakosságában jelentős arab lakosság volt. De ebből a szempontból ez az, hogy arabok, ez egy ugyanolyan összefoglaló név, mint, mert ez egy etnikailag nagyon színes muszlim közösség, amelyik ezen a területen élt, de ugyanúgy, mint Nyugat-Európa, tehát a nyugat-európai keresztények is, akiket ugye latinoknak, vagy csak összefoglalóan frankoknak neveztek, és nevezünk, annak ellenére, hogy természetesen a keresztes hadjáratokból is egy nagyon színes, tehát etnikailag is színes társaság vett részt. A frankok azért, mert az első keresztes hadjárat alapvetően a franciák adták, alapvetően, de mit látni fogjuk a harmadik keresztes hadjáratot, meg alapvetően az angolok, de a németek is, illetve németek alatt értem a német területeket, meg úgy egyáltalán úgy mindenki. De nyilvánvaló a történelmi szemlélet számára kellenek ilyen leegyszerűsítő fogalmak, és ugye, hogy amint ugye a muszlimokat is csak úgy egyszerűen az arab kifejezéssel közre fogjuk, ugyanígy a kereszteseket is vagy latinoknak nevezték, függetlenül attól, hogy tegyük fel, ha nem is azok mondjuk németek vagy német alföldiek voltak, illetve frankoknak, és hát ugye az arabok is, tehát az arab nyelvben ugye különböző nevekkel látták el őket, mint farancs, farancsat, ifrancs, ifrancsat, tehát valójában francs kifejezéssel, illetve a barbár jelzővel szokták csak őket a muszlim irodalomban jelezni. A keresztes hadjáratok hivatalosan 1095 és 1291 között zajlottak, tehát ez egy durván 200 éves periódus, hogy most senki nem várja tőlem, hogy itt egy körülbelül két órás előadás keretében itt a lehető legapróbb részletekben vele tudjuk menni, ez egy nagyon nagy léptékű, nagyon, nagyon, úgy értem, nagyon magas madártávlatból fogunk egy pár dolgot megnézni. Inkább szeretném ennek a muszlimok szemszögét egy picit jobban kiemelni, mint általában az közismert. A keresztes hadjáratokról könyvtárakat írtak tele, szó szerint. Óriási volt a hatása, és hát érthető módon Európában ugye ugyanúgy, mint a muszlim területen, és mindenki a saját maga elfogult szemléletéből nézte sokáig, és igazából csak az utóbbi évtizedekben javult, főleg nyugaton, a keresztes hadjáratok történelmi írása, főleg azért, mert rengeteg keleti forrás most már elérhetőbbé vált. És természetesen valahol az ideológiai görcsök is azért valahol már oldódnak, tehát azért egyértelmű az utóbbi évtizedekben egy jelentős, ugyanúgy, mint a Máné kutatásnál, vagy az Árius kutatásnál is, a keresztes hadjáratokat illetően is egy komoly javulás, minőségi javulás látható, mert ugye a latin meg az ófrancia források mellett most már arab, héber, örmény, szíriai és görög források is elérhetőek, illetve a helyszínen ugye a történelmi anyagi tárgyak is. Nagyon érdekes, hogy bár egy ideig, hát főleg ebbe a 200 évben ez egy rendkívül központi kérdés volt, mint a két világban, de a 1291-ben, tehát amikor a kereszteseket teljesen kiverik a Levantból, onnantól kezdve az emberek tudatának a hátterébe szorul mind a két területen, tehát Európában is, illetve a muszlim világban is. Aztán ugye a 19. században ez újra a reneszánszat kezdte élni, természetesen rossz értelemben, egy romantizált formában, majd aztán a modern nyugati imperializmus korában megint előjött, azzal a veszéllyel, mind a két oldalon természetesen, hogy egyrészt ez történelmietlen, 800 év távlatából csak úgy, főleg leegyszerűsítve történelmi párhuzamokat vonni. És főleg ugye túlegyszerűsített politikai üzenetekké degradálni mondjuk a keresztes hadjáratoknak a történetét. Az előzményeket illetően, mert ez rendkívül fontos. Semmilyen nagy történelmi kataklizma nem magyaráz ezt a jelenséget. Ugye hajlamos az ember arra, hogy főleg az utólagos történelmi szemletet, illetve, hogy hát igen, ennek így kellett történnie, mert másképp nem történhetett volna. Na hát erről már többször beszéltem, hogy ez egy nagyon történelmietlen szemlélet, ugyanis ha ezt így tekintjük a történelmet, akkor ez egy teljesen predesztinált dolog lenne, akkor az emberek a szabad akarat, ha nem érvényesülne. Ez különösen érvényes a keresztes hadjáratokat illetően, ugyanis 1095-ben, majd mi látni fogjuk, 1095 novemberében, mikor II. Urbán pápa Clermontban elmondja azt a híres, elhíresült és híres beszédét, amivel elindítja a keresztes hadjáratokat, akkor semmi történelmi kataklizma nem indokolta ezt a lépést. Tehát ha belegondolunk abba, hogy főleg, most nézzük csak az ideológiai mondjuk témákat, amik föl voltak sorolva, majd látni fogjuk, mert Urbánnak egy beszédére picit majd hallani is fogjuk. Jeruzsálem, ugye, amely körül gyakorlatilag forgott az egész, és ugye, amely mind a három vallás, ugye a zsidóság, a kereszténység és az iszlámnak is egy szent városa. Az iszlám ehhez 638-ban hódították meg. Tehát rögtön az első hullámban, tehát akkor nyilván az arabok ugye az első hullámban Jeruzsálemet elfoglalják, relatíve békésen, tehát semmi különösebb mészállás nem volt. És hát ez azt jelenti, hogy egy több mint 400 éves status quo létezett már akkor, 1095-ben. Tehát most több mint 400 év távlatával, hogy akkor most hirtelen, most nekünk azonnal vissza kell foglalni, hát gondoljunk mellé, főleg akkor azért 400 év azért ez egy jó pár generációt jelentett, tehát itt már nem is nem is az ükapáinkról volt szó, hanem az ősökről. Ráadásul ugye a másik, azt már látni fogjuk Urbán beszédét, úgy a keresztény, mint a zsidó zarándokokat alapvetően nem bántották, tehát most kisebb maceráktól eltekintve alapvetően úgy a zsidó, mint a keresztény zarándoklat szabaddá volt téve, tehát az ugyanúgy lehetett oda zarándokolni. És a harmadik, majd látni fogjuk, a harmadik nagy ok, semmi különösebb atrocitás a keleti keresztényekkel szemben abban az időben nem volt. Tehát nem volt népirtás, etnikai, hogy szokták ezt mondani, ez az ethnic
Tisztogatás,
engineering,
tisztogatás, igen.
tisztogatás nem volt. Semmi. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, ugye a jó kis kifejezéssel, hogy a 11. század végén a helyzet business as usual, tehát semmi különös nem volt. Mondom, azt attól természetesen eltekint, hogy Jeruzsálem, meg a Szentföld, de főleg Jeruzsálem, mint a szimbólum, az egy szakrális hely, mint a három, mondjuk Ábrahámig, nem akarok monoteistát mondani, ezt szokták mondani, de ez egy nagy tévedés, ezt azért nem akarom ezt hangsúlyozni. Tehát mondjuk a három ábrahámi vallás számára ez egy szimbolikus jelentőségű hely. Ez most mennyire az, és itt most rögtön három kis zeneszámot szeretnek bejátszani, ismételten Jordi Savall-nak a Jeruzsálem című CD-ről, és akkor most le fogom állítani a felvételt. Az első szám a 137. Zsoltár. Egy pár mondata, és ezt megtalálhatjátok ennek a magyar fordítását a mellékletbe. A második darab az egy himnusz lesz, amelyet állítólag 6. Leó bizánci császár írt, és himnusz a kereszt tövénél álló szűzhöz, és a harmadik darab pedig a 17. szúrának az első verse, amely hivatkozik ugye a nagy jelentőségű Muhammednek az éjszakai utazására, amit ugye Jeruzsálemből tett, az éjszakai utazás. Na most ezt a három darabot szeretném most bejátszani, hogy ez is érzékeltessem, hogy ez mind a három vallás számára ez egy milyen nagy jelentőségű, szimbolikus hely Jeruzsálem. Úgyhogy most egy picit megállítom a felvételt, mert hát itt az első az, és hirtelen nem jut eszembe a neve, az egy ő egy izraeli énekes, nagyon-nagyon híres. A második, ugye az is, ez is héberül volt. A másodikat azt görögül énekelték, most nem tudom, hogy ki. A harmadik az pedig arabul természetesen a Korán recitálás. Tehát az arabul, tehát ez nem ugyanaz az énekes
Az
természetesen.
három különböző
Három, így van,
énekes.
igen. Ugyanis Jordi Savall, majd róla is lesz valamikor, majd tartok róla is egy előadást, az egyik legnagyobb élő zenei figura, valami elképesztő, 120-130 CD produkált meddig életében, és a világ legszenzációsabb zenészét tudja maga köré szedni, de a világ minden tájáról, tehát kelet-nyugat minden helyről, tehát itt is, ezen a Jeruzsálem CD-hez is.
Az első,
Tessék?
ja,
Nem.
bocsánat, az a
Tehát itt is van, tehát Marokkótól Tunéziáig és Törökország és Izraelig, Palesztináig, Szíriáig mindenféle zenész szerepel. Hát most ezt pár darabot választottam ebből ki csak. Ezzel azt akartam, ezzel a három darabbal is bemutatni, hogy mind a három vallás számára Jeruzsálem egy abszolút szimbólum, és ez lesz, majd látni fogjuk, ez az egyik érdekessége is ennek a nagy küzdelemnek, itt látni fogjuk, hogy úgy a nyugatiak, mint a muszlimok számára a szimbolikus jelentőség ellenére azért mégis a harc szempontjából ott volt, hogy egészen más hadászati és stratégiai megfontolások is szerepet játszottak, és ez mennyire megnehezítette. Tehát itt azért, mert látni fogjuk, szó nincs arról, hogy ilyen kizárólag vallási fanatizmusból vívott háborúról lenne szó, bármennyire, és ez mondjuk természetesen a propaganda terén ez volt kiemelve. Tehát, mint említettem, semmi nem, tehát mikor 1095-ben második Urbán pápa meghirdeti a Clermont-i beszédében a keresztes hadjáratot, semmi nem utalta arra, hogy ennek most el kell indulnia. És ugye, hát mondom, több könyvtárt írtak már tele a keresztes hadjáratok történetéről, és ugye volt, aki erre azokra, volt, aki arra azokra akarta visszavezetni. A helyzet az, hogy ez egy annyira komplex történet, hogy igazából nem lehet egy okra visszavezetni, hogy miért volt. Sok minden volt, ezekből szeretnék most egy párat kiemelni, de mondom, ez is nyilván ezeknek az összjáték adta meg, hogy ez elindult. És nyilván ez egy olyan dolog, hogy reakció, tehát attól pillanatok ez, hogy elindult ez a keresztes történet, akkor persze természetesen az iszlámnak is kellett erre válaszolni, és utána oda-vissza pattogott a labda. Az egyik, ha megnézzük most, ha egy pár dologra megnézzük, hogy Európa milyen állapotban volt ebben a pillanatban, azt látjuk, hogy Európát ebben a pillanatban egy nagy széttagoltság jellemezte. De kezdett már újból magára találni. Szóval gondoljunk bele, hogy akkor már rég túl vagyunk Nagy Károly birodalmának az összeomlásán is. Tehát egy nagy összeomlás után megint éppen a gödörből kezd újból kimászni Európa, és azért az urbanizáció is elkezdődik. Ekkor egy komoly spiritualitás jellemezte a kontinens, még a kegyetlen hadurak is sokszor nagy mészárlások után, és tényleg szerintem nem álszentséget kell ebbe belegondolni, utána mondjuk Jeruzsálembe mentek zarándok útra, ami legyünk őszintén abban az időben, amikor még nem voltak repülőjáratok, azért nem volt egy magától értetődő dolog, nem volt egy veszélytelen vállalkozás, úgyhogy ez mégiscsak egy valami fajta spiritualitást kellett jelentsen. A másik tényező, és mondom most, hogy az idő rövidségre van tekintettel, tényleg csak ilyen szinte csak kulcsszavakban tudok dolgokat lefesteni. A pápasság gyengesége. Ugye ez az a kor, amikor sok esetben bizonyos pápák még Rómában is kizavarták őket. Tehát itt akkor még abszolút nem vagyunk még a középkori nagy római pápasság hatalmának a csúcsán, csak elkezdődik. Ugye az ambíció már ott volt, és ugye elindultak az úton, de hát ekkor még azért nagyon gyengék voltak a pápák. Ugye nem volt hadsereg, nem volt egy hadsereg, és gyakorlatilag ez a keresztes hadjáratot úgy is lehet tekinteni, mint egyfajta gondolat arra, hogy a pápasság, mint spirituális vezérlőerő, egy hadseregnek a vezér, vagy vezér, ha nem is konkrétan ők az operatív vezetői, de mindenképpen a szellemi vezetői, és mindenképpen egyfajta pápai seregnek a mondjuk az előkészítése. Szóval mindenképpen a pápasságot ez azért segítette. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk ez azért segítette őket abban is, hogy főleg az első keresztes hadjárat idén, amikor még a királyok nem vettek ebben részt. Tehát itt alapvetően a királyokkal voltak ebben az időben a pápáknak komoly problémájuk. Gond volt viszont az ideológiai terén abból a szempontból, ugye, hogy a kereszténység látszólag, és mondom, hogy nem Jézus tanításáról beszélek, hanem a kereszténységről, az látszólag egy pacifista vallás. Na most itt azért militarizálni kellett azért a gondolkodást. És hát itt alapvetően Augustinusnak az igazságos háború doktrinát masszírozták át és fejlesztették tovább, ami gyakorlatilag ezt hatodik Gregorius, tudom, magyarul Gregoriusnak nevezik? Gregorius?
Gergely.
Gergely, igen. Hetedik Gergely pápa kezdte ezt el, komolyan egy pápai hadsereg létrehozásán dolgozott. Ezt nem tudta elérni, de ő indította el ezt a folyamatot. És mindenképpen oda vezetett ez az egész gondolat, hogy ez az egész keresztes hadjárat egyfajta zarándoklás plusz harc, tehát az egyéni megváltás útján, tehát kombináljuk a zarándoklatot mondjuk a Szentföld felszabadítása. Tehát ez meg kellett azért ideologizálni, szóval majd látni fogjuk az első keresztes hadjárat, amikor kb. Egy százezres sereg indul el. Szóval azért valamit kellett mondani, hogy miért kell elindulni. Szóval, mert azt nem lehetett mondani, hogy 440 éve elfoglalták Jeruzsálemet. Szóval ez azért nem volt éppen annyira aktuális indok. Amúgy annyit segített Nyugat-Európára a helyzet, hogy ugye megjelentek a normanok, a vikingek, akik azért egy eléggé harcias kedvű népség voltak, úgyhogy tehát ők azért belevittek megint egy kis harci szellemet a helyzetbe. Na most, ami az egyik térségnek az előnye, és az mondjuk a hatalomra tud kerülni, az azt jelenti, hogy a másik alapvetően nyengen. Na most, az, hogy a 11. század végén, 12. század elején, már látni fogjuk, főleg az első keresztes hadjárat, ami egy elképesztő nagy történet, az azért tudott olyan rövid időn belül akkori sikert elérni, mert az iszlám világ rettetesen széttagolt volt abban a pillanatban. Tehát most gondoljunk bele abban, hogy most nagyon röviden, tehát 661-ben ugye mikor Alit megölik, ugye ő volt az utolsó igaz kalifa, akkor az Umajádok Damaszkuszba helyezik, tehát meg, ugye megalapítják az Umajád dinasztiát, és Damaszkuszba helyezik át, tehát az arábiai félszigetről, ugye Damaszkuszba, tehát Szíriába helyezik át a birodalomnak a központját. Ez egy óriási dolog volt. Majd durván 100 évre rá, 750-ben az abbaszidák egy puccsal ugye megdöntik az omajádok uralmát, és létrehoznak az abbaszida birodalmat. Ők meg még inkább keletre, Mezopotámiába, Bagdadba, tehát alapítanak is egy új várost, tehát Bagdadot a Tigris folyó partján alapítják, mert ez egy teljesen új város. És de közben ugye Ali hívei, a fatimidák, ugye akik a síták, és a sít az nem jelent más, mint mondjuk párt, illetve részfrakció, meg Egyiptomban 969-ben létrehozzák a maguk birodalmát. Tehát mindenképpen látjuk, egy nagy szkizma alakul ki, tehát egyrészt ugye ott van keleten, most mondjuk ebből az időszakról beszélnek, tehát a keleti rész ugye, ami szunita, Bagdad, alapvetően Bagdad központtal, és annak egy alközpontja mondjuk Damaszkusz. És ott van Egyiptom, ugye Kairó, meg a többi térség, ugye, meg a Fatimida síta kézen. Tehát van egy őrületes nagy szkizma. Ha ott az utolsó oldalon látjátok, hát az a keresztes államoknak de mindenképpen nagyon jól mutatja az a térkép, hogy a keresztes államok, a négy keresztes állam hogy volt közre fogva a szunni, illetve a Fatimida síta területek által. Ez egy geostratégia és egy meghatározó dolog. Tehát egyszerűen nem volt egy egységes iszlám ellenállás az első keresztes hadjárat idején. A 11. század elején a szeldzsuk törökök stabilizálták valamire, mert addigra az abbaszida birodalom és egy kicsit, vagy az abbaszida dinasztia és egy kicsit meggyengült, de a szeldzsuk törökök átvették a hatalmat, és Bagdadba, tehát ezzel mindenképpen az abbaszidákat, az abbaszidok birodalmat is stabilizálták valamennyire. És mindenképpen azt látni kell, hogy, mert ezt ugye azt mondjuk, ugye, hogy iszlám, de itt egy rettetesen komoly szkizma volt a két vonal között. Tehát mindenképpen azt is kell látni, hogy a Szentföld, és beleértve Jeruzsálemet, az óriási szimbolikus jelentősége ellenére a két birodalmi terület között mint egy ütköző zóna volt. Tehát a két iszlám entitás között egy ütköző zóna, és ebből a szempontból az első keresztes hadjáratnak az időzítése a lehető abszolút optimális volt. Annak, hogy valószínűleg ők ezt nem tudták, akkor még nem volt internet, és ezt nem lehet semmi blogban megtudni, de ebből a szempontból hihetetlen optimális volt az időzítés. Tehát amikor tehát ez a szkizma a csúcsán volt, tehát a szunni abbaszida birodalom, a dinasztia meg a és ráadásul azoknak is állandó problémájuk volt a damaszkuszi, meg az aleppói, meg mindenfajta helytartókkal, tehát ráadásul még az is. De mindenképpen velük szembe állt egy Fatimida Egyiptom, egy síta Egyiptom. Tehát mindenképpen ez egy ütköző zóna volt. Tehát szó szerint a keresztesek beékelődtek két iszlám entitás közötti ütköző zónába. És hát ráadásul ez egy etnikailag igen színes terület volt, tehát itt azért szó nincs arról, hogy itt van szinte, még azt sem lehet mondani nagy valószínűséggel, hogy itt egy iszlám demográfiai többség volt. Tehát először is etnikailag rendkívül színes a társaság, tehát és arról nem is beszélve, hogy ez a terület, tehát most alapvetően a Levantról beszélek, ott egy bizánci, perzsa, arab, török uralom alatt voltak állandóan, és hát tényleg volt, hogy egy évtizedenként változott az uralom. Tehát ez egy olyan terület volt, ahol az emberek tényleg rendkívül meg kellett tanuljanak alkalmazkodni az állandóan változó helyzethez. Ráadásul, tehát mondom, alapvetően itt egy nagyon komoly keresztény, és egy valamilyen kisebb jelentés, vagy kisebb létszámú zsidóság volt jelen. De hát itt még azt se lehet mondani, hogy egy elsöprő iszlám, de etikai, vallási szempontból egy iszlám többségről lett volna szó. Tehát itt egy komoly, itt ez egy olyan átmenet, ütköző zóna volt mindenképpen. És az iszlámnak időre volt szüksége, hát ha most itt lehet ezt mondani, hogy ezt a dzsihád szellemét, ami ugye mindig benne volt, ez a kis dzsihád, ugye a fizikai harc, hogy ezt újra aktivizálják, mert ugye 800, kb. 850-re kifulladta az arab hódításnak a lendülete, tehát addigra ugye szó szerint szinte elfogyott az arab lakosság, és az arab alatt az arábiai félsziget nagyon elképesztően, mondjuk úgy tiszta arab lakosságát értem, az egyszer elfogyott, mert ugye elmentek egészen Ibériai félszigetig, meg ugye egészen Kínáig, tehát egyszer szó szerint az a kis lakosság elfogyott. És egyszer kifulladt ez a lendület, tehát ezt a dzsihádnak a szellemét is ugye újra kellett aktivizálni, és hát ugye az időbe telik. Tehát, mint említettem, ugye a 11. század végén, ugye 1095-öt írunk, Európát nem fenyegette egzisztenciálisan az iszlám. Tehát semmi drámai ok nem volt a keresztes hadjáratok elindításához, és valójában, mint említettem, egy nagyon-nagyon komoly ok, de nem az egyetlen természetesen, a pápai hatalom helyreállítása, illetve annak az elsőségének a kivívása volt az egyik célja a pápaságnak ez az akcióval. És hát persze ez még mondjuk jól közre játszott, ugye 1095 márciusában Alexius első Komnenus bizánci császár követet küldött a pápához, hogy küldjenek már ugyancsak Nyugat-Európából valami segítséget, mert ezek a szeldzsuk törökök nagyon elpimaszottak ott Kis-Ázsiában, és hát ugye a bizánciak már nem nagyon bírtak velük, úgyhogy ez a kérés is ugye nagyon kapora jött, hogy lám-lám, menjünk a keresztény testvéreink megsegítésére. És ekkor 1095. november 27-én második Urbán pápa Clermontban egy misét tart, egy beszéd is volt, és ez egy sorsdöntő beszéd volt, ez gyakorlatilag akkor megváltoztatta Európa is, mint ugye a fél világ történelmét. Na most hallgassuk meg Urbán pápát, na most nem az ő hangja lesz itt. A következő, most abban ebből a beszédből egy részlet következik. Most ismét le fogom állítani a felvételt, franciául, a fordítását ennek a beszédnek ott lehet olvasni a papíron, és hát utána majd egy picit röviden kielemezzük, hogy ez egy milyen elképesztően nagy ideológiai propagandisztikus beszéd. Még egy biztos hallottátok, ez a beszéd, most ez a részlet belőle, ez az is szenzációs, ugyanis a beszéd nem maradt fönn csak eredetibe, csak erre hivatkoznak újabb pápai enciklikákban, tehát valószínűleg ebből lehet ezt rekorsolni. De még az is szenzációs ez a beszéd, mert ez ami elköpesztő, hogy milyen demagóg propaganda. Tehát ez egy maximális, professzionális szintű demagógia, amit aztán persze azóta nagyon sokan használta. Tehát ugye benne van az, hogy nem ő követeli a keresztesektől, nem. Krisztus! Krisztus! És hogy hát ugye természetesen, hogy az arabok ugye öldöklik a testvéreiket, és stb. Stb. De ebből semmi nem volt igaz természetesen. De mindenképpen egy óriási, hogy mondjam, tehát mondom, a gondolatrendszerében az volt belőle a sürgősség, hogy most azonnal menj, most valami szörnyű, ami persze nem felt meg a valóságnak. Hallgatóságot valószínűleg ez nem zavarta. Ugye a lényeg a Szentföld visszahozítása, és főleg az a másik, hogy egyfajta a fegyveres zarándoklat gondolatának az elültetése. Tehát ugye, hogy az volt a lényeg, hogy mindenki az ő megvallott bűnét, bocsánatot, tehát a megvallott bűnökre bocsánatot kap, hogy ez valójában ez egy fegyveres zarándoklatnak ként ugye kapja meg a bocsánatot. Majd látni fogjuk, hogy ez a gondolat hogy fejlődik majd tovább. Mert ez az első keresztes hadjáratnak az ideológiában még már menet közben is változott. Hát ugye az történik, hogy 1096-ra egy úgynevezett népi keresztes hadjárat indul el, egy Péter Remete vezetésével, tehát ilyen szeretvedett társák, hát a szeldzsukok szétverték azon. Hát egy részük eljutott ugye Európán keresztül, valahogy eljutott odáig, de hát a szeldzsukok rögtön szétverték, ami abból a szempontból volt az első keresztes hadjárat számára egy pozitív dolog, hogy ezáltal a szeldzsukok egy fals képet kaptak róla. Tehát amikor tényleg megjelennek a komoly keresztesek, akkor a szeldzsukok azt hiszik, hogy megint egy ilyen szeretvedett társaság jön, és hát későn kapcsolnak. Én mondom, nagyon kemény, nagyon komoly seregek kezdtek gyülekezni, és általában hát 60 ezer és 100 ezer ember közé lehet ezt a számot venni, ami azt jelenti, hogy kb. 7 ezer és 10 ezer lovag volt, ami az egy nagyon komoly szám volt akkor. 35 ezer és 50 ezer főre lehet tagsálni a gyalogságnak a számát, és hát voltak a nem harcoló egységek, ugye nők, gyerekek, stb. És hát az volt a lényeg, hogy mindenképpen ez egy óriási fegyvertétény volt, mert a Római Birodalom óta ekkora sereget Európa nem tudott kiállítani. 1096 végére eléri Konstantinápolyt, és az volt akkor azért tudtak alapvetően, mondjuk az egy óriási fegyvertény volt, hogy át tudtak haladni Kis-Ázsián, hogy a bizánciak nagyon segítették őket. Ha nem is fegyveresekkel, de mindenképpen tanáccsal, meg idegenvezetőkkel, és ez egy óriási segítség volt. Majd látjuk a következő keresztes hagyjáratok idén, ez már abszolút nem lesz meg, és hát ez egy komoly problémát is okozott később. Mindenesetre az első keresztes hagyjárat idején még alapvetően jó állapotban volt ez a görög-római együttműködés, és hát egész jól elérik mondjuk úgy a Szentföldet. És mondom, sajnos ez egy túl rövid idő arra, hogy itt belemenjünk, mert szenzációs dolog. Tehát főleg az első keresztes hadjárat az megér legalább egy misét, de majd lehet, hogy valamikor majd a jövőben erre külön ilyen kis részletekre is tudok majd koncentrálni egy előadás keretében. Viszont Antiochiát beveszik, ami egy fantasztikus fegyvertény volt, mert már majdnem úgy nézett ki, hogy ott szétverik őket, és az utolsó pillanatban vissza tudják hozni a sírból a csatát, és elfoglalják Antiókiát, ami rettetesen nagy, annyira komoly volt Antiókiának az erődrendszere, hogy még a muszlimok is csak az utolsó, tehát majdnem 200 év múlva tudják csak visszahódítani. Tehát Antiókia mindenképpen egy óriási fegyvertény volt, és 1099. július 15-ére pedig beveszik Jeruzsálemet, ott egy óriási mészárlást is hajtanak végre, és ami a legfontosabb tény, és azt is sikerül úgy bevenni Jeruzsálemet, hogy közben az elpusztításokra jövő fatimidák elől ezt meg tudják védeni a várost. De mindenképpen ez egy óriási fegyvertény volt, és főleg az, hogy létre tudták hozni a négy, és ezt mutatja az a térkép ott az utolsó oldalon, a négy keresztes államot, tehát az edesszai grófságot, az antiochiai hercegséget, a tripoli grófságot, ez nem a líbiai Tripoli, és a jeruzsálemi királyságot. Na most ez egy óriási fegyvertény volt, és szinte csodával határos, mert mondom, ha az ember alaposan részleteiben végignézi ezeket a csodákat, mindenhol szó szerint a csodán múlott, szinte hihetetlen, minden pillanatban ott volt, hogy megsemmisülne, és az utolsó pillanatban mégis vissza tudták hozni mindig. Tehát jó, ez is igaz, hogy tényleg rendkívüli nagy kaliberű vezetői voltak ennek az első keresztes hadjáratnak, és öt nagy egyénisége volt ennek az első keresztes hadjáratnak, és csodák folytán az ellentétek ellenére mégiscsak úgy együtt tudtak dolgozni. Tehát valószínűleg az is benne volt, hogy itt túl nagy volt a veszélytudat, és azért mégiscsak együtt kellett működni. De mint mondom, tehát ez egy szinte egy csoda, és az iszlám világ ilyen paralízisben kénytelen volt ezt végignézni, nem is hitték el, hogy itt nem is akarták elhinni, hogy itt mi történik, és nem is volt nagyon nagy reakció rá. Tehát, és mondom, tehát alapvetően ez az abbaszida meg fatimida ellentét garantálta, hogy ez az első keresztes hadjárat egyáltalán sikeres legyen. Szinte szerintem senki igazából lelkemény alig hitt benne, hogy ez tényleg sikerült, és sikerül. És csak nagyon elszórt gyenge muszlim támadás volt ebben a pillanatban. Ennek ére az első, tehát az első keresztes hadjáratoknak a második hulláma, tehát a telepesek azok, akik tényleg megalapítják, lerakják ezeknek az államoknak az adminisztrációs alapjait, és tényleg ott ki kellett alakítani egy komoly adminisztrációt, mindenképpen a segítségükre volt, az ottani vezetőknek, hogy egy tiszta lappal indultak, tehát minden, tehát az egész arisztokrácia mindig a királytól vagy a vezetőtől függött. Ugye ellentétben Európában, ahol ugye sok esetben mondjuk egy arisztokrata mondjuk sokszoros sokkal több hatalommal bírt esetleg, mint egy nominális király. Tehát ez is azért valamennyit segített. Na most a következő évtizedek is egy rendkívül érdekes történet, de mondjuk ebben nagyon nem tudok most belemenni, bár megérne ez is egy misét, viszont most még egy újabb dalt fogok bejátszani. Ugye az akkori, akkor nem volt tévé, nem volt híradás, úgyhogy a trubadurok megzenésített formában közvetítették a híreket. Úgyhogy most egy keresztes sanzont fogunk hallani, az első keresztes hadjárat idejéből, aminek ugye az is a cím, hogy Pax in nomine Domini, szóval ez is a jellemző híradás, de ezt hallgassuk meg, egy rövid kis sanzon. Tehát ez is jellemző volt erre a korra, tehát a trubadur kultúrának a felvirágzása, akik gyakorlatilag ugyanúgy, mint a muszlimoknál, meg az arab költők voltak, akik a hírvívők voltak, tehát ott meg a költészet révén terjedt a hír. Mi nem említettem tehát az, hogy egyáltalán az első keresztes hadjárat egy siker lehetett, ez alapvetően a nagy iszlám szkizmának volt az eredménye. És ez eltartott egy pár évtizedig. Ez alatt mindenképpen a keresztes államok meg tudtak erősödni. Már amennyire ezt erősödésnek lehet levezni, de mindenképpen az a tény, hogy léteztek, és ugye alapvetően rengeteg helyen még az államokon túli területeken még erődítményeket is tudtak építeni. Tehát mindenképpen azt mutatta, hogy egyfajta akármennyire is természetellenes test is volt azon a területen, de egyfajta stabilitásnak tudta körvendeni. És nem tudok belemenni a részletekbe, mert rengeteg dinasztikus probléma volt jobbra-balra, meg volt egy-két elvesztett csata, de azok nem voltak tragikusak, nem voltak létfontosságúak. Az igazi változás kezdete, és ez gyakorlatilag ami az iszlámnak a felélédését jelzi, 1128, tehát elvileg a közel 30 évvel a keresztes hadjárat sikeres befejezése után. És ez valójában egy opportunisztikus győzelemmel indult, ugyanis Zangi nevéhez fűződik, egy török hadúr volt, egy fantasztikus nagy jellem amúgy, aki a bagdadi szultántól megkapja a mozuli kormányzó címet. Tehát ugye ez az a kurd terület, amit ma kurd területnek hívunk. Tehát a mozuli kormányzói címet, ami egy nagyon fontos pozíció volt. És nagyon jó, tehát az ő helyzete jellemzi nagyon jól a korabeli muszlim vezetők helyzetét, és ezt majd látni fogjuk tovább egészen Szaladinig, hogy alapvetően ugye Szíria meg palesztinai területeken működtek, de mégis Mezopotámia volt a szunni iszlámnak a központja, gazdaságilag, mindenféle szempontból. És azt döntött el gyakorlatilag mindent, tehát a mezopotámiai területek voltak a lényeg, és hogy ami ott Palesztinában meg Szíriában történik, az egy határkérdés volt ehhez képest. Annak ellenére, hogy Szíriában mondjuk Damaszkusz egy fontos központ volt, de mindenképpen egy alközpont mondjuk Bagdadhoz képest. Tehát mondom, az 1130-as vagy az 1140-es években a frankokkal voltak ilyen csatározások, de ez inkább azon esetlegesek voltak, és inkább az volt ezek az egésznek a lényege, hogy a Szíria, tehát inkább a szíriai területek fölött tudjanak mondjuk egy domináns helyzetet kivolni. Míg végül 1144-ben történt egy érdekes dolog. Edessa grófja, ott látjátok a térképen, ez ott a fönti terület, tehát Edessa grófság, második Jocelyn egy kurd hadúr segítségére sietett Zangival szemben. Tehát mondom, megint egy kis ilyen csetepaték történtek, tehát ugye ebből is lehet látni, hogy ilyen alkalmi muszlim-keresztény szövetségek kötöttek mondjuk egy másik muszlim hadúr ellen, vagy fordítva mondjuk egy muszlim meg egy keresztény, egy másik keresztény ellen. Tehát ezek ilyen kis helyi kis jelenségek voltak, de ennek a történetnek viszont volt ez olyan dolog, ez megint megváltoztatta a történelmet, ugyanis tehát 1144 őszén Edessa grófja egy kurd hadúr segítségére sietett Zangival szemben. Csak ezzel az volt a probléma, hogy Edessát, tehát magát a várost védtelenül hagyta. És Zangi ezt valahogy észrevette, és gondolom a jó kémei voltak, és opportunisztikusan elfoglalta Edessát. Mert nagyon kevés védősereg volt. Na most ennek egy óriási pszichológiai hatása volt, ugyanis ez volt az, ez az volt történt, hogy az egyik keresztes államnak a fővárosa elesett. Ráadásul Edessa volt az első keresztes állam, amelyet létrehoztak, ugye ez volt legészakot, tehát ez volt az első. Tehát ennek mindenképpen egy óriási pszichológiai hatása volt. És gyakorlatilag, és hogy mennyire tényleg az volt, ez azt is mutatja, hogy ez motiválta a második keresztes hadjáratot, amelyet 1145. december 1-én harmadik Eugénius pápa hivatalosan hirdett meg, a Quantum Predecessoris bulájában, amelynek pont a cím, mint a cím is mutatja, pont az volt a lényege, hogy az előzők, tehát az elődők, az első keresztes hadjárat dicső elődeire való hivatkozással buzdította őket, hogy ismét menjenek, és hát látlám, ugye Edessa elesett, tehát szükség van a segítségre. Abban a szempontból a második keresztes hadjárat egy új elemet hozott be, hogy elsőként itt most már királyok is részt vettek benne, tehát 7. Lajos Franciaországból és 3. Konrád, mondjuk a német területről. A probléma, és ez jön elő, ez most mondjuk úgy hatványozottan jön elő, ami ugye úgy a muszlimoknál, mint a nyugat-európaiaknál probléma volt, főleg mikor egy király ment háború, de mikor egy főúr is, hogy a hátország védelme az egy komoly gond volt. Mert ugye főleg egy király vagy egy főúr elment a Szentföldre, keresztes hadjáratba, de ugye ekkor van az, hogy az opportunisztikus ellenségek, vagy mondjuk a trónörökös kihasználva a főnöknek a távollétét, ugye akkor a trónra tör. Tehát, de ugyanezt látni fogjuk, ugyanez a probléma az iszlám világban is. Tehát ebből látszik, hogy vallási propaganda ide, vallási propaganda oda, azért a földi tények azért úgyszinte rettetesen fontos szerepet játszottak. Úgyhogy például tehát először is itt mondom, úgy 7. Lajos, mint 3. Konrád esetében óriási előkészítésre volt szükség, és főleg arra is, hogy a két királynak, és ez látni fogjuk a következő hadjáratokban is előjön, hogy mindig a két legerősebb király úgy kellett időzíteni, és ez komoly diplomácia előkészítés, hogy egyszerre menjenek, mert nem lehet, hogy egyik otthon marad, és akkor a másik meg, ugye ezt ki tudja használni. A másik óriási probléma volt a másik kereszt, sok problémája volt ennek a másik keresztes hadjáratnak, mint látjuk, első érték a Szentföldet. Ugyanis és itt jön elő ismét, most itt már nagyon egyértelművé válik az a tény, hogy a keresztes lovagok, vagy a keresztesek, és a keresztes államoknak a létérdeke között óriási inkompatibilitás volt. Ugye míg a keresztes államoknak egy állandó hadseregre lett volna szükségük, vagy egy nyugati segítségre, amely fölött ők uralkodnak, és az ő saját létérdeküknek a védelmére tudnák őket használni, addig a keresztesek ezt egy ilyen fegyveres zarándoklatnak tekintették az egészet. Tehát elmegyünk, eltöltünk ott egy-két évet, és utána hazamegyünk. Tehát ez kettő között azért volt egy óriási inkompatibilitás. A harmadik nagy fontos probléma az, hogy az új bizáncsi császár, Manuel Komnenusz, már elkezdett gyanakodni, hogy itt ezek a keresztesek, ezek egy komoly veszélyt jelentenek Bizáncra, és látni fogjuk, hogy 50 évre rá ez be is következik. És hát nem is nagyon segítette a kereszteseket, úgyhogy még mielőtt elérték volna a Szentföldet, a szeldzsukok eléggé megtizedelik őket. Tehát ami elérte a Szentföldet, az gyakorlatilag már csak romok voltak. Tehát a másik keresztes hadjárat ilyen értelemben nem érte el a célját, tehát az nem is tudott semmit elérni, ami természetesen a muszlimok számára egy óriási előny volt. Viszont mondom, még mindig 1150 előtt járunk, és ekkor történik egy érdekes dolog. 1146-ban egy hadjárat közepette egy bírgyilkos meggyilkolja Dzangit, tehát ezt a török hadurat, aki végülis az első, mondjuk úgymond sikert tudta a muszlimok számára elérni. De hát ugye ez csak a kezdet,
És
ugyanis
ki bérelte föl ezt a
hát ezt nem
gyilkost?
lehet tudni, ez sok nem lehet tudni pontosan. Tehát vagy egyik, ugye ezek a haduraknak azért volt egy pár ellenségük, tehát másik hadúr, ugye ott voltak az úgynevezett bérgyilkosok, az egy ilyen nagyon speciális szekta volt. Azok is lehet, hogy azok hajtották le, ezt nem lehet tudni, tehát az iszlám források is eléggé homályba tapogattak, hogy ki tehette el láb alól. Egy biztos, és ebből a szempontból, annak egy Zangi egy óriási kaliber volt, az egyik fia, akit Nuraldinnak hívnak, ő ezt messze meg fogja haladni, ugyanis neki két fia volt, Saif al-Din, aki Mozulnak lett a vezetője, tehát ez Mezopotámiára koncentrált, míg Nuraldin Szíriára, és hát végül is mi a geopolitikai helyzetből következően, ugye az ő tisztelete, vagy az ő nyakába szakadt ugye a frankokkal való küzdelem. A problémája az volt, hogy Mezopotámia a gazdasági ereje nélkül kellett ezt megtenni, és ez végig ennek a vonalnak mindig egy óriási problémája, hogy maga az a szíriai terület, az túl önmagában túl kevés volt, hogy a keresztesekkel föl tudják venni komolyan a harcot. Tehát Nuraldinak mindenképpen meg kellett erősíteni a hatalmát, és hát siker 1148-ban sikeresen vissza is tudott verni egy Damaszkusz elleni keresztes támadást. És hát annyira megerősödött, hogy 1151-re az egész edesszai grófságot bekebelezte. Tehát itt megint az történt, hogy itt lépésről lépésre építi föl az iszlám a sikereit. Tehát látjuk, hogy 1144-ben történik meg az, hogy beveszik Edesszát, a várost, a fővárost, 1151-re, meg valójában megszüntetik az egyik keresztes államot. Tehát ez mindenképpen a dzanginátnak egy óriási, mondjuk, sikerét jelenti. A lényeg mindenképpen az volt, hogy, és ez volt Nuraldinnak is, ugyanúgy, mint Zanginak is a nagy problémája, hogy tud egyesíteni a terület, mondjuk főleg ott Szíriában a területeket úgy, hogy ne ontson túl sok testvér vért, tehát muszlim vért. Ugye hát ez volt a másik, mert állandóan akár Zangit is, meg Nuraldint is, de majd Szaladint is állandóan azzal kritizálták hát a muszlim kritikusok, hogy szép-szép, ugye, hogy ők az iszlám bajnokai, de olyan, hogy a frankokkal küzdenének, csak azt látták, hogy mindig a saját területeken belül, ugye mindig, de nyilvánvaló, ez azért kellett, mert egyszer meg kellett erősödni. Tehát az, hogy egy városnak voltál a kormányzója, az túl kevés volt, hogy mondjuk a keresztes államokkal fölvedd a harcot. Tehát először tényleg az iszlámnak ebben a pillanatban az volt a probléma, hogy túlságosan széttagolt volt. Tehát egyszerűen ezeknek a nagy vezéreknek, mint Zangi, meg Nuraldi, meg majd látjuk, majd Szaladin is, egyszer föl kell építeniük egy hatalmi bázist. És hát az a hatalmi bázis sokszor azt is jelentett, hogy a saját, úgymond, hittestvéreik ellen kellett működni, és hát ez egy nagyon komoly diplomáciai balanszírozást és katonai zsenialitást követelt meg. Ugye diplomáciai presszió, nyilván alátámasztva a katonai erővel, hogy ugye úgy kebelezzenek be, és úgy tegyenek szert hatalomra, hogy minimális vérontással, mert jó, mondjuk akár Nuraldin is megtehette volna, hogy erőből elfoglalja Damaszkusz, de az egy vérontás által lehetett volna csak megtenni, és hát azt azért nehéz lett volna utána megmagyarázni, hogy miért kellett több ezer muszlimot megölni muszlimoknak közben, ugye ők az iszlám bajnokai a keresztesekkel szemben. Tehát mindenképpen neki Damaszkusz kellett elfoglalni, amit sikerül is egy minimális vérontással, tehát mondom, én rendkívül nagyon ügyes, ezt mondják úgy, hogy szokták ezt mondani, hogy ilyen kicsit agresszív diplomáciával. Ez azt jelenti, hogy nagyon tudatosan diplomáciai forrásokkal, de a hadseregnek a eléggé látható, tehát
Meggyőző erejével.
meggyőző erejével. Pontosan így van. Tehát 1154-re sikerült neki Damaszkuszt az uralma alá helyezni. És milyen érdekes, mit ad Isten, 1154 után nincs tovább dzsihád. Tehát ugye az emberek azt hívják, hogy na most ugye megvan Damaszkusz, meg ott vannak, akkor most tessék, el lehet indítani a dzsihádot. Csak hát természetesen, amit említettem, hiába volt Damaszkusz, meg utána, tehát például Aleppóból áthelyezi a székhelyét Damaszkuszba, de az nagyon kevés volt, mert mondom, Mezopotámiának a gazdasági ereje nélkül nem lehet, ekkor még nem tudtak a keresztesek ellen menni. És hát ettől függetlenül Nuraldin egy óriási vezér, mert Damaszkusz teljesen felvirágoztatja, tehát kulturális, meg gazdasági téren. Tehát nyilván azzal próbált főzni, amilyen volt, tehát egyáltalán ott próbálta megerősíteni a hatalmát. Ráadásul, ugye szegény embert az ág is húzza, az 1150-es években egyik földrengés a másikat érte azon a területen, tehát ahelyett, hogy ugye föl tudott volna építeni egy bázist, ugye, hogy fölvegye a keresztesekkel a harcot, ugye állandóan újjáépítéssel kellett foglalkoznia, tehát ugye ledőltek várfalak, várak, stb. Úgyhogy Duraldinnak ugye sokan kritizálták, hogy hát ugye most hol marad a dzsihád, de hát egyszerűen tényleg a tények, szóval ha mit tudom én, leomlanak várak, meg városokat, akkor ezeket helyre kell állítani. És ez annyira fontos volt, mert Bizánc akkor mégiscsak még mindig egy hatalom volt, hogy még képtelen volt egy békekötést is létrehozni a Bizánccal, hogy legalább onnan biztosítsa az egyik falat. Aztán 1160-as évektől kezdve komolyabb erőfeszítéseket tett a dzsihád terén, de mondom, itt alapvetően az volt a problémája, hogy mikor már tényleg el tudott volna indulni, akkor jöttek ezek a földrengések, és stb. És az igazi áttörés, mert mondom, tehát és ez az iszlám történeti írás, ez gyakorlatilag egy ilyen egyeneságú vonalnak tekinti, holott messze nem volt az, csak hát ugye utólag mindig mindenben jobban már be lehet magyarázni egy ilyen egyenes vonalat, hogy az igazi váltást az hozta, tehát mondom, ott volt ugye Zangi, ez a török főúr, akinek ugye a fia, tehát egyenságú vérrokona, vagy leszármazottja volt ugye Nuraldin, és ekkor lép a színre mondjuk Szaladin. Na most azt lehet, tehát látjátok az a térképen is, ugye ott van a Levant, tehát a keresztes államok, ugye ott van körötte Szíria, illetve hát ugye az Abbaszid birodalom, de bal oldalt ugye ott van a Fatimida Egyiptom. És Egyiptom óriási gazdagságával, tehát ugye a Nílus mindig kijönt, fantasztikus termés, tehát Egyiptom mindig is egy kulcs hely volt, és akkor most is az. Tehát maguk a keresztes államok vezetői is ugye Egyiptomra azért szemet vetettek, csak hát nekik sem volt erejük Egyiptomot elfoglalni. Na most ugye ebbe az ideális eset az lett volna, és hát ugye az később ez be is fog következni, ugye ha ez a két iszlám entitás tudott volna egyesülni, akkor egy harapófogóba tudta volna vonni ugye a kereszteseket. És ekkor történik az, hogy egy dinasztikus káosz alakult ki Egyiptomban, tehát ez az időszak, ugye az 1160-as évek. És Nuraldin az egyik veterán hadvezérét, egy kurd hadvezérét, Sirkuhot elküldi Egyiptomba kicsit rendet tenni. Aki rendet is tesz, és ez a Sirkuh, ez a kurd veterán hadvezére, magával viszi a 29 éves unokaöccsét, mármint ez a veterán kurd vezér, Yusuf ibn Ayyubot. És 1168-ban Sirkuh, ez egy nagy, tényleg egy nagy tehetségű tábornok volt, elfoglalja Egyiptomot, de 2 hónap múlva betegségben meghal. Hát igen, mondjuk ez egy ilyen foglalkozási ártalom volt, elég komoly akkor is. És 1169 márciusában ez a Yusuf ibn Ayyub vezír lesz Kairóban. Tehát ugye meghagyja nominálisan a Fatimida szultánt, de ő lesz a vezír, tehát gyakorlatilag az ő kezében volt minden hatalom. És 1171-ben, tehát azért nyilván neki is meg kellett ott stabilizálni kellett a hatalmát, meg palotaforradalom tört ki, ott volt egy nagyon komoly szudáni, több ezer főből álló palotaőrség, azokat kegyetlenül lemészárolja. És így végül mondom, tehát egy pár év múlva sikerül végülis formálisan is átvenni a hatalmat. És elzavarja a Fatimidákat. És nagyon finoman ezt a síta Fatimida Egyiptomot átállítja egy szunita vonalra. Tehát ugye ez a Yusuf Ibn Ayyub, és most már elárul, nem tudom, ő a Szaladin. Szaladin az szó szerint azt jelenti, hogy azt hiszem igaz. De ő a Szaladin, és átállítja, tehát ő nagyon óvatosan, nagyon finoman, ugye hűséget esküszik a bagdadi kalifának. Tehát finoman átállítja ezt az egészet. De hát ez nyilván ez egy óriási diplomáciai, taktikai érzékre mutat, hogy ez hogy tudta megcsinálni. És hát ugye egyre élőződik a feszültség, ugye, Szaladin között és Nuradin között. Mert ugye hát ugye végig Szaladin ugye hűséget esküszik formálisan Nuradinnak, de ugye egy idő után már Nuradin is kezdte sejteni, hogy ez a kurd vezér, ez a Szaladin, ugye itt lehet, hogy önállósodni fog nagyon, főleg ott Egyiptomban. Tehát legfőképpen inkább a probléma a pénz körül forgott, mert ugye Nuradinnak is szüksége volt, lett volna pénzre, Egyiptomban meg volt pénz, csak mondjuk Szaladinnek volt annyira bölcs, hogy azért nem sietett tevekaravánokkal azonnal azt a pénzt elküldeni Damaszkuszba. Aztán annyira feszült lett a helyzet, hogy egy potenciális szunni polgárháborúnak volt már, jött el az ideje. Az egészet az mentette meg számukra, hogy 1174-ben Nuradin meghal. A probléma a Szaladin számára viszont mégiscsak az volt, hogy ő nem volt a jogos utód, tehát nem ő, tehát ő nem volt, tehát túl azon, hogy ráadásul egy kurd is volt. Tehát azért mondom, tehát, hogy itt az, ugye már maguk a dzangidákkal idézőjelbe téve az volt a probléma, hogy ők eleve török származásak voltak. Na ehhez képest Szaladinnak még egy extra problémája volt, hogy még ráadásul kurd, tehát nem is volt ugye Nuradinnak sem az egyenságú leszármazottja, sőt semmiféle, valójában semmiféle rokoni kapcsolatban nem volt, és ráadásul kurd is volt. Viszont gyakorlatilag ugyanazt az ambíciót és ugyanazt a technikát használta gyakorlatilag Nuradin, hogy hatalmi koncentrációt elérni a lehető legkisebb vérontás árán. Tehát úgy értem a saját közösségén belül. Ugye állat és egy fantasztikus imázsépítésbe kezdett. Szóval tényleg, ha megnézzük ezeket az embereket, akár második Urbán pápától kezdve, de harmadik Richard, és harmadik, első, oroszlán szívű Richárdig, meg Zangi, Nuradin, Szaladin, meg az összes többiek, meg majd látjuk Bajbarsz is, de fantasztikus, azért többek között az is óriási személyiségek, mert hihetetlen, már akkor, még nem volt se internet, semmi, már akkor is hihetetlenül tudták, hogy az imázs milyen rettetesen fontos. Tehát ezek szerintem az idejének a 60%-át imázsépítésre fordították. Szóval azt hinnék, hogy a mai politikus generációk valahogy annyira elfoglalva az imázsépítéssel, ez 1000 évvel ezelőtt is így volt. Szóval elképesztő, hogy mi energiát öltek abba bele, hogy milyen az imázsuk. Tehát ugye Szaladin is hihetetlen mennyit, hogy már csak azért is, mert képtelen volt, mert mondom, tehát nem volt meg az a legitimációs bázisa, hogy ő Nuradinak az egyenesságú leszármazottja. Sőt, a Nuradinak volt, tehát azt kellett semlegesíteni. Tehát ő állandóan arra hivatkozott reggel, délbe, este, hogy ő az iszlám és a szunni ortodoxia védője, a bagdadi kalifa szolgája, persze csak ugye nominálisan, és türelmesen várta az idejét, amint a káosz eluralkodott Szíriában. Majd nagy erővel Damaszkusz ellen indult, s vér nélkül bevette 1174. október 28-án. Tehát ő is gyakorlatilag szinte ugyanazt játszotta le, mint Nuradin, kivárt, hihetetlen türelemmel és komoly diplomácia érzékkel kivárt, hogy úgy tudja elérni a célját, úgy tudja hatalmi bázisát megerősíteni, hogy lehetőleg vér nélkül. És ezt sikerült is elérnie. Majd 1175-ben, meg 76-ban Mozul és Aleppo is rettesen fontos hely, annak a közös hadseregét is megverte, de ennek erre visszafogottan, tehát soha nem volt vérbosszú vagy semmi, erre nagyon rettetes ügyelt, hogy abszolút minimális muszlimvért tapadjanak ehhez, ez lehetőleg semmi. És így szépen építette azt az Ajyubida dinasztiáját. És végülis 1170, de mondom úgy, hogy megtartotta Egyiptomot is, de végülis az volt a főbázisa. És 1177-re végül is sikerült kiépítenie egy óriási birodalmat, az Ajyubida birodalmat, tehát ami Egyiptomtól egészen a szíriai Orontesig terjedt. Tehát ez egy komoly teljesítmény volt, tehát ez volt az az egység már végül, ami ha meg lett volna mondjuk úgy durván 80 évvel azelőtt, akkor mondjuk a keresztes, az első keresztes hadjárat az mondjuk egy nagy kudarc lett volna. De durván 80 év kellett ahhoz, hogy végülis Szaladinnak sikerült 77, tehát 1177-re többé-kevésbé egyesíteni ezt a területet a saját hatalma alá. Tehát mondom, a propaganda az fantasztikus, hogy az egyik, mindig azt hiszük, hogy ezek a hadseregek voltak óriások, és tényleg azok óriási hadvezérek is voltak, de elképesztő, hogy mennyi energiát és időt szántak az imázsépítés és a propagandára. És ugye állandóan azt propagáltam, hogy a kritikusai mindig azt vetették a szemére, hogy állandóan azt hangoztatja ő is, hogy az iszlám és a szunni ortodoxia védője, de ahelyett, hogy a frankok ellen küzdene, akikkel abszolút nem csinált szinte semmit, állandóan a muszlim területeket bekebelezte be, de ő mindig ugye azzal foglalkozott, hogy először meg kell erősíteni a bázis, és utána lehet majd dzsihádot folytatni. És hát ugye nyilvánvaló, hogy eljött az az idő, amikor már tényleg a muszlim területeknek egy jelentős része egységesítve volt az uralma alatt, úgyhogy most már neki is valamit tenni kellett, most már érezte, hogy itt most már nem lehet tovább csak beszélni. Úgyhogy 1183 és 84 körül ilyen óvatos, tesztelő hadjáratokat folytatott a keresztény, a Jeruzsálemi királyság ellen, tehát tesztelte a reakciót, hogy mit fognak azok lépni. Természetesen mindez idő alatt a kereskedelem oda meg vissza zavartalanul folyt. De mindkét oldalról. Tehát a zarándokok is simán jártak, tehát a muszlim zarándokok simán jártak Jeruzsálembe, mondjuk az olasz kereskedők simán végigmentek, akár Egyiptomban, akár Szíriát. Tehát azért a kereskedet, tehát a biznisz azért az mehetettől függetlenül. És 1108, tehát van egy fantasztikus korszak. 1185-ben egy nagy fordulópont megint, Szaladin megbetegszik, és már halálán volt, már meg is írta a végrendeletét, de valahogy visszajött az életbe, és meggyógyult, aztán fölépült egy hosszú hónapok után, és 1186 elejére fölépült, de egy más ember lett, tehát sokkal spirituálisabb lett, és a dzsihádot is sokkal komolyabban vett, és egy személyes céljává is vált. És 1187 tavaszára érte el azt, hogy az egész Ajubid birodalom katonai és gazdasági erejét tudta egyesíteni, hogy visszafoglalják Palesztinát. És most nem tudok belemenni, bár ez egy fantasztikus nagy ütközetet, itt Szaladin egy elképesztő nagy tábornoki minőségéről tett adóbizonságot, a Tiberiász tó közelében, Hattinnál, mert ugye a Jeruzsálemi királyság egy óriási hadsereggel ment a Jeruzsálemi királyság ellen, akik összeszedték minden erejüket, és egy óriási, szóval szó szerint belementek Szaladinnak a csapdájába, tehát egy fantasztikus mekkora csapdát állított nekik, és Hattinnál gyakorlatilag teljesen tönkreverte a keresztes haderőt. Tehát gyakorlatilag az egész Jeruzsálemi királyságnak az egész katonai ereje szinte megsemmisült. Úgyhogy az Jeruzsálemi királyság az ölébe hullott, kivéve a part mentén néhány város, és ezek azért nagyon fontosak lesznek a jövőben, tehát Akre, Tripoli és Tűre. Ezt a három nevet be kell jegyezni, ezek kulcsfontosságú szerepet játszanak továbbra is. Ugyanis nagy dilemmája volt, és ezt látni fogjuk, ugyanez lesz a dilemmája oroszlán szívű Richárdnak is, hogy ugye katonai megfontolásból, abban a hatini ütközet után, amikor szétverték a haderőt, de nyilvánvalóan voltak menekülő egységek, meg még dolgok, katonai szempontból akkor az lett volna az ajánlatos, hogy Tűr ellen megy. Ugye Türébe futott össze az összes maradék haderő. Csak hát ugye itt jön elő megint Jeruzsálemnek az óriási szimbolikus ereje, hogy ezt nem tette meg, tehát hiába, nem, ez az, hogy hiába a hadvezér, nem lehet csak katonai, nem tudott csak katonai logika alapján működni, mert az emberei számára egy akkora szimbolikus erőt jelentett Jeruzsálem, hogy kénytelen volt Jeruzsálemet bevenni, holott annak a katonai jelentősége a nullával le volt egyenlő szinte. Tűréhez képest, mert ugye Jeruzsálem alig maradt már haderő, tehát, de egyszerűen, és látni fogjuk, Richárdnak ugyanez a problémája, lesz majd, nem sokára, hogy végülis hát ezért kénytelen mondom, tehát 1187. október 2-án beveszi Jeruzsálemet, Jeruzsálem megadja magát, és nagy fontosság, nem volt vérengzés. Sőt, nagyon-nagyon is rojálisan elenged embereket, sőt azt mondta, én is, ha jól emlékszem, hogy 3 napig vagy egy pár napig mindenki vihette a maga cuccát úgy, ahogy lehetett, és senki nem, nem bántottak.
Ja, mindenkit elengedtek
Igen, hát aki tudott elmenni, igen,
akkor.
és vihette a dolgát, így van. Sőt, hát volt azt hiszem, hogy ilyen hercegnőket, még maga ő pakolt föl a saját tevéire, és akkor úgy küldte el őket, szóval, meg mit tudom én. Tehát na, eléggé nagy vonalok voltak, tehát ez megint mutatta azt, hogy lám-lám, ugye a keresztesek egy milyen vérengzést folytattak, mi meg ugye másképp viselkedünk. Amit persze meg is kellett utána magyarázni Bagdadban, hogy miért nem volt vérengzés, de az kellett egy pár levelet írni, meg hogy miért nem volt vérengzés. De mindenképpen, tehát mondom, tehát annak ellenére, hogy katonai szempontból Türét kellett volna elfoglalni, de mégiscsak szimbolikus ereje miatt Jeruzsálembe ment, és ez egy óriási teljesítmény volt, mert Jeruzsálemet visszafoglalta, ez mégis az a legnagyobb szimbólum. És valójában a keresztes államoknak szóval ez az a pont, 1187, amikor gyakorlatilag szinte csak a partmenti sávra szűkül a kereszteseknek az ereje, tehát az a partmenti sáv, mondjuk még egy pár város, mint tudom én, Askalon, meg főleg Akre, meg Türe, meg Tripoli, meg hát mondjuk Antiochia az megmarad még egy jó ideig, de ebből a szempontból tényleg ez szinte az egészet visszafoglalt. Tehát egy óriási tett volt. Most az ember az, igen, és akkor itt most még, megint beakszorítik játszani két rövid darabot. Az egyik lesz a Szalatu Allah, ez egy hagyományos arab darab, annak örömére, ugye, hogy Jeruzsálemet visszafoglalják. A második darab, amit be fog játszani, ez egy rövid darab, az pedig a keresztényeknek egy siratása Jeruzsálem elvesztése miatt. Ez két rövid darab, úgyhogy ezeket picit szeretném még bejátszani. Tehát akkor eljutottunk odáig, ugye, hogy tehát 1187-ben Szaladin vezetésével visszaszerzik Jeruzsálemet, gyakorlatilag szétverik a legfontosabb keresztes erőket, vagy államokat, és gyakorlatilag, hogy tehát a keresztes uralom az visszaszorult gyakorlatilag a tengerparti sávra. Na most, ha az ember azt gondolná ilyenkor, hogy, mert ugye azért látjuk a fejlődést, tehát ugye az első keresztes hadjárat az iszlámot váratlanul éri, létrehozzák az államokat. Durván 80 év múlva ugye fordul a kocka, és már gyakorlatilag teljesen visszahódítódik minden. Az ember azt gondolná, hogy akkor ugye eldőlt minden, az nem dőlt el, mert gyakorlatilag ekkor kezdődik a titáni küzdelem. Tehát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor Szaladin hátradőlhetett volna, élvezhette volna nyugdíjas éveit nyugalomba, tehát szó nem volt, hogy ekkor kezdődik csak az igazi titáni küzdelem, a harmadik keresztes hadjárat. Ez volt az abszolút klimax az egésznek. Ugyanis ugye a hatini ütközet és Jeruzsálemben este egy óriási, tehát emlékezzünk vissza, hogy még a Edessa este is ugye a második keresztes hadjárat elindításához vezetett, főleg ez egy hihetetlen visszhangot keltett Európába, és hát olyan királyok, mint Oroszlán Szívű Richárd, aki ugye első Richárdként Anglia király lesz, majd a francia király, Filip II. Augustus, illetve a német birodalom vezető Barbarossa Frigyes felveszik a keresztet, és akkor elindul a harmadik keresztes hadjárat. Persze azért nem volt egy egyszerű menet, ugyanis Mert igaz, hogy a végén ugye a fő igazi küzdelem az oroszlán-szibiri vihár meg Szaladin lesz, de ez az egész harmadik keresztes hadjáratnak az elindítása volt se egy egyszerű dolog. Ugyanis az ember azt, ugye hiába voltak ezek a nagy, tényleg Európa legerősebb uralkodói vették fel a keresztet és indultak hadba. Tehát pontosan ez volt a probléma, hogy ez csak akkor lehetett megcsinálni, ha mind a hárman, főleg oroszlán-szibiri vihár, meg Fülöp elindul együtt, mert ráadásul ez úgy történt, hogy akkor ugye Richard ugye egy Anzsolin herceg volt, ugye Fülöp pedig egy kapet, ugye, hogy meg a magyarul kapetek, vagy? De a kapet, tehát a kapeténye, így van. És ráadásul ugye Richardnak sokkal nagy, akinek az apja második Henry volt, sokkal gazdagabb volt hercegként is, még meg a Fülöp. Tehát ott voltak azért problémák, és valami óriási diplomáciai tárgyalás sorozat kellett ahhoz, hogy együtt megyünk, időzítés, akkor bivon biztosítva, hogy ha valaki hamarabb haza is megy, nem támadja a másikat hátba, és akkor a testvérek ellen is be volt minden régensek, hadserege volt beállítva, hogy a Richardnak is a testvérei nyugton maradjanak, ne hogy túl izgágák legyenek, és stb. És stb. Fülöpnél ugyanúgy. És hát itt alapvetően az volt, hogy hát Richardnak jóval több pénze volt, mint Fülöpnek. Tehát, és hát ez volt az a helyzet, amikor eldöntötték, hogy most nem szárazföldön mennek, hanem behajóznak. Na most ez egy óriási dolog volt, de itt több száz hajót kellett bérelni, ami egy elképesztő mély pénzbe került. Ráadásul ezek a hajók azért nem voltak olyanok, mint a mai óceánjárók, ezek rettetesen szűkek voltak. Most gondolj bele abba, hogy nagyon szép vitorlások voltak alapvetően, de nagyon kis szűk terület, mondom, az a halomló, meg az a halom fegyverzet, meg az az élelem, meg minden. Szóval azért nem volt egy luxus utazás, és szóval mindenki azt mondta, hogy akkor örültik, ha már kiszálltak a hajóból. És tehát mondom, az, hogy a hátország be legyen biztosítva, az egy elképesztő nagy diplomáciai, több éves diplomáciai erőfeszítést igényelt. Hát gondoljunk bele, hogy ez elindul 1187-ben a tervezés, és végül 1191-ben, tehát 4 év után hajóznak ki. Tehát egy időben telt ez a halom tárgyalás és a hátországnak a biztosítása. És partra szállnak Akrénál, az az egyik nagyon fontos és nagyon erős erődítmény. Na most, még mielőtt 1197-re jutunk, hogy ekkor száll partra oroszlán szívű Richard, de vissza kell fordítani egy picit a történelem fonalát 2 évvel előtte. Tehát ugye 87-ben beveszi Szaladin Jeruzsálemet, és hát alapvetően elfoglalott szinte mindent. Problémája az, hogy ugye Türébe elmenekül egy óriási, relatíve nagy kontingens, tehát utána már Türé ezt nem tudja bevenni. De ehhez képest történik egy másik dolog, 80, tehát 2 évvel oroszlán szívű Richárd partraszállása előtt Guy de Lusignan, a nominálisan a Jeruzsálemi Királyság trónvárományosa, egy őrületes, szinte egy őrült ötlettel, egy nem túl nagy sereggel már, ami úgy egyáltalán megmaradt neki, körbeveszi Akrét, úgy, hogy közben Szaladinnak az a bűnületes serege ott van. És Szaladinnak az a problémája ekkor, szerintem már lehet, hogy van bele is fáradt már ebbe a rengeteg küzdelembe, hogy túlzott óvatossággal nem támadta meg őket azonnal. Mert ha akkor azonnal letámadja őket, valószínűleg be tudta volna őket zavarni a tengerbe. De valami miatt túlzott óvatossággal csak olyan kis csatapető volt, és az, hogy akkor ez a sereg meg tudta tartani és körbevédte Akrét, ez egy a keresztesek számára ez egy óriási fegyverletétemény volt, mert gyakorlatilag Szaladint oda lekötötték Akrénél. Tehát Szaladin 2 éven keresztül folyamatosan ott kell állomásozni. Jó, mindig télen hazaküldte a seregének a nagy részét, de ugye tavasszal megint vissza kellett jönni. És ő maga el se hagyta 2 évig azt a területet. Amit, és ugye egyáltalán az, hogy ezek a De utána természetesen ott kialakult ezek a keresztesek egy ilyen erődítményt építenek ki, meg közben jöttek folyamatosan az olasz, tehát a velencei, meg a genovai, meg a pizai hajósoknak, azok mindenféle árut hoztak, meg mit tudom én, egyszerűen az egyik hajó, vagy több hajó hozott, vagy 300 prostituáltat, akkor föllazult a katonai fegyelem mindkét táborba állítólag. Szaladinnak nagyon nagy komoly erőfeszítésbe került, hogy a saját embereit is ugye visszafogja. És de mindenképpen az történt, mondom, 2 évig le van ott Szaladin blokkolva, és főleg akkor lett óriási a probléma, mikor ugye valami 200 hajóval megérkezik Richárd, meg hát ugye Fülöp is, de alapvetően Richárd volt a lényeg, aki nagyon-nagyon sikeres és jó hadvezér volt már a nyugati előélete révén is, és hát nagyon nagy hírneve volt, meg rengeteg pénze. És hát akkor éreztem már Szaladin, hogy itt ez tényleg egy utolsó vérre menő küzdelem lesz. Tehát itt nincsen pardon, itt egy utolsó vonalat meg kellett húzni, tehát itt egy utolsó leheletig való küzdelem alakul ki. És hát nyilvánvaló Szaladinnak az volt a fő cél, hogy túl kell élni ezt a harmadik keresztes hadjáratot. Tehát, hogy legyőzi valószínűleg nem tudja, de ezt túl kell élni. És hát az összes erejét oda vissza össze csoportosította, de végül ezer, ez látta, hogy nem tudja megtartani, úgyhogy Akrét, úgyhogy végül is 1191-ben Akrét elfoglalják a keresztesek, és nyilván ez Richárdnak a főleg Richárdnak, bár közösen Richárd és Fülöp közösen mondjuk részesednek a dicsőségből, és ez valami 6000 védő volt, és akkor azt megfelezték, tehát 3000-et elvitt Fülöp magával, mert közben meg hazament Franciaországba, Richárd meg maradt. És hát Richárdnak ugye ez július volt, és hát ugye Szaladin meg húzta az időt, tehát mindenképpen kötöttek egy békét, ami azért elég kemény volt Szaladin számára, de ő meg próbálta kihúzni, amennyire csak lehet, mert lehetett tudni, hogy október után már nem lehet nagyon háborúskodni, tehát ő próbálta húzni az időt. Aztán Richárdnak elfogyott a türelme, és augusztusban, és akkor történik mondjuk híresült, vagy nem hír, egy hírhet eset, ugye, hogy nagyon jól tudta, hogy kb. 3000 muszlim védő, aki megadta magát azzal a feltétellel, hogy nem esik bántódásuk, de nagyon jól tudta, azokat ott hagyja, azokat etetni kell, közben nem tud csatározni, meg Szaladin meg húzta az időt, hogy ezt a 3000 muszlimot lemészárolják. Tehát ez egy eléggé komoly, hogy is mondjam, eléggé komoly tett, aztán ez majd megbosszulja magát 100 év múlva. De ekkor ugye annak érdekében rossz hírek jöttek otthonról, hogy a testvérekhez lázad jelen minden, ennek érdekében Richárd úgy dönt, hogy marad még egy szezonig. És hát ugye nyilván a tél az tél, tehát akkor nem lehetett sokat csinálni.
Miért? Hát ott mennyire tél a tél?
Komoly, hát jó, ha nincs is komoly hó, de elég hideg, tehát komoly,
Igen?
tehát persze, igen. Hát ez a júdeai terület, tehát ez azért elég komoly, tehát hideg van, komoly szelek, eső. Tehát ott azért tehát novemberben úgy be lehetett fejezni, tehát március, április, tehát volt egy téli szezon, tehát ott egyszer kész. És hát ez is volt az, amikor ez a 2 év alatt mindig volt egy nyári szezon, meg egy téli szezon. Tehát a télen hazamentek, hát a keresztesek maradtak persze, és akkor az alatt az idő alatt, akkor már szoktak, akkor haverok, akkor barátkoztak is, meg akkor úgy elnézték egymást. Például volt egy ilyen hogy is mondják ezt, egy szóbeli megegyezés, hogy olyan katonára nem támadunk, aki a dolgát végzi. Tehát volt egy ilyen gentleman's agreement, hogy többek között.
Tudjuk, hogy milyen volumen volt a két hadsereg
Hát ekkor a létszáma az nagyjából azonos volt, csak tudjátok, mikor ez az a kor, amikor hát a technika nem volt még annyira fejlett, tehát mikor két hadsereg nagyjából azonos létszáma volt, akkor 50-50% volt az esély. Tehát ezért volt az, hogy Szaladin azért nem mert támadni, és utólag mondták, hogy ez valószínűleg nagy hibája volt, mert Szaladinnak mindig az volt a taktikája, hogy csak akkor ment nagyon keményen neki egy ellenségnek, ha vagy ki tudta kényszeríteni, hogy a saját hogy a saját elgondolása szerint az ő által megválasztott területen tudjanak harcolni, vagy egy óriási számbeli fölénybe volt. Mert mikor azon, nagyjából azonos hadseregek álltak egymás szembe, és úgy értem, hogy mind a két oldalon mondjuk az arisztokrata lovagság, meg nagyjából ugyanakkor a gyalogság, akkor 50-50% volt. És hogyha valaki elvesztett egy olyan csatát, az nagyon drámai lehetett. Emlékezzetek vissza, Hatinnál elvesztették a keresztesek a küzdelmet, az egész ország bedőlt utána. Tehát itt azért, itt ezek nagy jelent, tehát, hogy ez valami, hogy lutri volt. Tehát, hogyha ezért volt az, hogy általában próbálták kerülni azokat a csatákat, amikor nagyjából azonos volt a lélekszám. Szóval ez még az a kor volt.
Azért nyerte meg Szaladin az első csatán, mert végül is csapdába ejtette.
Így van, így van, így van.
Mert olyan helyre jöttek,
így van.
Ahol neki kedvező.
Neki kedvező volt, és ráadásul egy olyan helyre, és ez volt, csak nem volt erre időben elmondani, mert a legfontos az volt, hogy nem volt vízük, pontosan így van, igen. Mert úgy tudta megcsinálni, hogy őnek úgy volt a Tibériász, meg nem tudom, milyen folyó, tehát ők el voltak látva vízzel bőven. Nem tudom, hogy mondanám, nem tudom. És a keresztesek meg ugye ilyen más ilyen hőségbe.
Legtöbbjük azért hullott el.
Szó szerint így van. Tehát ott azért tudta azt, mert nagyon jól tudta, hogy az az ő küzdelme. Addigra már a keresztesek ki voltak száradva, nem volt vizük, az ő csapatai pihentek voltak, el voltak látva vízzel, és akkor ott tényleg ott egy mész. Így van, így van. Hát azért kellett, de így van, de hát akkor ő egy stratégiai erőpozícióban volt, tehát azért tudta azt megjátszani. Akrénél viszont nem. És ami nagyon érdekes, és itt jön elő megint, amit mondtam Szaladin esetében, ugye Jeruzsálem, Richárdnak ugyanaz volt az óriási problémája, mint Szaladinnak, hogy stratégiailag az lett volna tehát katonai szempontból az lett volna az értelmes, hogy Egyiptomot elfoglalni. De Jeruzsálemnek akkora volt a csábítása, hogy egyszerűen Richárd akármilyen komoly presztízse volt, nem bírta rávenni a csapatait, hogy menjünk Egyiptom ellen. El kellett menni Jeruzsálemig. És kétszer fordultak vissza, ez ugye valamikor december elejére érnek Jeruzsálem alá, akkor látták, hogy itt nem lehet mit csinálni, vissza kell fordulni, mert ugye annyira rossz már az idő. Ez egy óriási pszichológiai vereség volt. Akkor megvárták a tavaszt, ugye Richárd ott tépte a haját, hogy már tudta, hogy Egyiptomba kéne menni, Egyiptomot, de ha el tudták volna foglalni Egyiptomot, és elvágják Szaladinnak a forrásait Egyiptomból, akkor lehet, hogy tényleg tudták volna kényszeríteni. De hát az emberei teljesen bele voltak őrülve Jeruzsálem, és megint elmennek Jeruzsálemig, de akkor már megint nem volt elég erejük, hogy bevegyék, mert Szaladin nagyon megerősítette addigra Jeruzsálemet, és akkor Richárd le is mond a vezetésről, aztán egy idő után haza is megy. Tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy ennek a harmadik keresztes hadjáratnak, ami egy döntő, ez egy tényleg jó, itt most nagyon röviden mondtam el, de tényleg ez volt az egésznek a csúcsa. Gyakorlatilag, hát úgymond egy döntetlenre, úgy lehetnek mondani, hogy döntetlen volt az eredmény, ami persze Szaladin számára mégiscsak kedvező, mert ő maradt a területen. De ami azt jelenti, hogy ugye Richárd nem tudta visszaszerezni sem Jeruzsálemet, sem a Szentföldön. Igaz, hogy a Szentföldön maradtak azon a szűkparti sávon, de mégiscsak Szaladin maradt a helyszínen. Most azt hiszem, ezt kihagyom, mert utána jöttek még a negyedik keresztes hadjárat, meg az ötödik, meg volt egy pár, de ezek általában bármilyen érdekesek is voltak, de eléggé nagy kudarcokat voltak. Na most picit előreugrok az időre a tekintettem, hogy tényleg az utolsó felvonás, utolsó előtti, már az utolsó felvonás még el tudja mondani. Most már nem is tudom, ez hanyadik hadjárat volt, mert itt folyamatosan ment a küzdelem. 19. Lajos, francia király, akkor megint a franciák kerültek előtérbe, 1250-ben, tehát most már ugrottunk elő az időbe, ő már okulva abból, hogy valójában Szaladin, illetve hát Szaladin akkor már meghalt addigra, de az Ajubid dinasztiát Egyiptomon keresztül lehet esetleg tényleg készíteni. Úgyhogy partra száll Egyiptomba. és először sikereket érnek el, tehát meg tudják vetni a parton magukat, de már másodszorom előtte valószínűleg 20 éve is már ezt eljátszották ellenük, de jelenleg nem tudnak tanulni. Körbe kerítették őket, és az egész sereget gyakorlatilag körbefogták, és nagyon sokat megöltek, és úgy, hogy még maga a király is fogságba esett.
Ez most Szent Lajos?
Igen, ez ő, igen, ez ő. Na most itt majdnem azt mondom, hogy nem is szinte Lajos a fontos, csak azért hozom, mert itt jönnek be a mamelukok. Ugyanis a mamelukok azok az orosz cseppéről kipcsák rabszolgakatonák. Alapvetően kunok. Általában 14 éves fiúk, az orosz cseppéről 14 éves fiúk, akik a rabszolgásságba ettenek, és utána kőkemény, mondjuk mai fogalommal elit desszantos, speciál, ez a special forces lehetne nevezni. De ezek az elit katonaságot nevelték ki belőlük. És a Egyiptom, főleg Egyiptomba, azért a vezetők azért szerették különösebben ezeket a mameluk katonákat, mert ők kizárólag csak a főnöküknek, vagy a főnöküknek voltak hűek. Tehát erre írta valamelyik, nem is tudom, valamelyik egyiptomi vezír, hogy egy mameluk katona többet ér, mint 300 saját fiam, mert mind a 300 fiam a saját halálomat akarja, az a mameluk katona pedig azt akarja, hogy éjjel maradjanak. És ezek azok, ezek a speciális ezerek, ez a mamuluk ezerek, akik valójában szétverik a keresztes seregeket, tehát megállítják a keresztes seregeket. Tehát itt jön megint az, hogy eddigra már az Ayyubid dinasztia kezd szétesni, de ekkor jelennek meg a színen a mamelukok. Úgy értem, eddig is ott voltak, de úgy értem a politikai porondon kezdenek ilyen értelemben megjelenni. Tehát azáltal, hogy sikerült ők azok alapvetően, akik megállítják az újabb keresztes seregeket, és nem csak az Ayyubid dinasztiának a meggyengülés és a hanyatlása fontos, hanem az, hogy közben megjelenik egy másik nagy óriási erő a történelem színpadán, mongolok. Ugye Genghis Khan egyesíti a mongol törzseket, és meghódítanak egy óriási területet, Oroszországot, meg Kínát, meg egy csomó területet. És 1258-ban Hülegü, aztán Genghis Khan-nak az unokája, ő beveszi Bagdadot. Na most itt csak zárójelbe teszem meg azt, hogy ilyen rákerik szerencsétlen Hülegüre, nem mintha a prókátora szeretnék lenni, hogy ott mindenkit lemészárolt. Na most, ha jól tudom, ha jól emlékszem, Bagdadnak akkor a lakosság körülbelül 1 millió volt. Vagy a körüli. De ha nem is 1 millió, 500 ezer biztos, tehát egy óriási metropolis. És állítólag, de a leg, hogy is olyan, a leg, tehát, egy, tehát a ha minden igaz, Hülegü kb. 30 ezer embert mészárolt le. Most ez nyilván nem volt egy óriási filantrop, tehát én ezt nem akarom azt mondani, hogy az volt. De azért mondjuk, ha csak 500 ezer lakosból indulok és 30 ezer, akkor mindig az még kevesebb, mint 10%. Tehát azért szó nem volt arra, hogy mindenkit kinyírtak. Szóval ezt csak úgy zárójelben akarom megtenni. Mert ez mindig ráfogják, hogy mindenkit leölt, és mindent fölégetett, és ez szó nem volt. Tehát mindenképpen ez azt jelenti, hogy megjelentek a mongolok, az Ayyubid dinasztia meggyengült, tehát az iszlám számára mindenképpen egy újabb kihívás volt, hogy itt valami új dinasztiának kell a helyükre lépnie. Nem jól értem, így jutottam. Igen. Egy új dinasztiának kell a politikai porondra lépni, hogy ezt megvédjék az addigi, meg nem mondom, hát eleve a mongolok egy nagyon komoly fenyegetek, Bagdad elesik, hát ez elképesztő.
A mongolok is Mohamedának voltak.
A végén azok lettek. Először hát...
Buddhisták.
Hát, ekkor már igen, de tehát először ugye ilyen sámánisták, ilyen természetes valami, utána buddhisták, aztán főleg azon a területen nyilván az ilkánok, meg ugye hát aztán nyilván a valójában a mongolok is, a Dzsingiszid dinasztia, tehát azok is aztán végül, azok is muszlimok. De eleinte még nem, de utána nyilván muszlimok lesznek.
De Genghis Khan például, ő már muszlim volt?
Nem. Genghis Khan még nem. Ő szerintem maradt a sámánizmus területen, így van. De mondom, itt már Hülegűnél járunk, tehát az unokánál. És ekkor, és ez rettetesen fontos, ez egy megint óriási fontos dátum, 1260-ban Ain Jalutnál, ez Galileában van, a mamelukok megverik a mongolokat. Ez volt az első eset, amikor a mongolokat valaki megverte Genghis Khan óta. Tehát amióta a színpadra léptek, 1260-ban valaki megveri, gyakorlatilag ekkor állítják őket ott meg. És mondom, egy hosszabb káosz után végül 1260, most nem akarom el részleteket, de 1261-ben Baybars, ez egy olyan fontos, hogy Baybars lesz a Mamelluk szultán. Tehát, és ezért van az, hogy ugye ez a egyenes vonal, hát nyilván az utókor mindig ugye föl tudja építeni ezt a vonalat, tehát ugye Zangi, Nuraldin, Szaladin, majd Baybars. Tehát ugye látjuk, hogy ezek mind ezek, hogy azért mondtam, hogy Amin Maluf ugye mondta, hogy a keresztes hadjáratok az arabok szemében. Na most látjuk, ugye Zangi, török hadúr, a fia Nuraldin, török hadúr, Szaladin, kurd, Baybars pedig kun. Szóval látjuk ezt a vonalat, hogy itt egy egészen. De mindegy, itt az a lényeg, hogy ezek tényleg óriási kaliberű emberek is. És Baybars-szál az az óriási, tehát ő azért koronázza meg ezt az elődei, ilyen értem az elődeinek a munkát, mert egy hihetetlenül centralizált, végletekig erős hadseregét épít föl, és semmi kompromisszumot nem tesz az iszlám rovására. És ami a legeslegfontosabb, és ezzel még Szaladinon is túltesz, bár igaz, hogy Szaladinnak van, ha úgy veszük, a legnagyobb limbusza. A legnagyobb plusz, amit Szaladinhoz képest megtesz, hogy elképesztően szigorúan vette a pénzügyi adminisztrációt. Tehát annyira, hogy az ki se adta kezéből. Tehát egyszer ő volt az, aki mindig megnézte, hogy a kincstárban mennyi van. Tehát nem, hogy majd a pénztárnokon majd valamit mond, és azt elhiszem, hogy nem, ő azt szinte napra pontosan megnézte, hogy a könyvelés hogy van. És hát ez volt az alapja, tehát ezért tudott egy ilyen rendkívül centralizált erős hadsereget és államot föntartani. Mert csak hát enélkül nem tudta volna megverni a mongolokat, de nem csak megverni, hanem ugye azok kialakítják a perzsa és mezopotámiai területen az Ilkhanátot, tehát az egy óriási hatalom lesz, és azokkal állandóan ott ugye a határfrontot tartani, tehát a Tigris meg az Eufrátes vonalán tartani a frontot. Ez csak egy nagyon erősen centralizált országban lehetett. És a másik nagy ereje pedig az információs technológiába fektetett innováció, ugyanis egy olyan hihetetlen profi, hát ez nyilván még a sztepéről származik, egy olyan profi, tehát ez még Attila, meg Genghis Khan-nak a hagyománya, egy olyan profi futárszolgálatot épít ki, hogy a birodalmat, tehát Kair, tehát mit tudom én, az Orontesztől mondjuk egészen Kairóig, 4 nap alatt váltott lovakkal el lehetett jutatni a hírt, végső szükségletben 3 nap alatt. És úgy, hogy a király vagy a szultán bárhol volt, tegyük a fürdőbe is, és ezek a hírnökök csak a szultánnak mondták el, hogy mi van. Tehát, hogyha még akár a fürdőbe is volt, azokat azonnal bevezették, hogy a hírt elmondja. Tehát ő mindig tudta, hogy hol, mi, mikor, mi, hol történik.
Hány kilométer nagyjából?
Hát szerintem ez 1000 kilométer, nem tudom pontosan, több 1000 kilométer szerintem. Egy olyan 2000 biztosan szerintem a körül. Tehát ez fontos, és ezt nyilván, ja is még tűzadó állomásokkal, meg minden, tehát gyakorlatilag fölépítette ugyanezt, tehát az IT-ben akkor is pénzt kellett tölni. És hát a végjáték, már úgy értem a keresztes hadjáratok történet szempontjából, 1268-ban elfoglalják Antiochiát, gondoljunk bele, ez ugye 1000, mikor emlékszünk, 1098-ban esik el. Tehát gyakorlatilag szinte 200 év múlva tudják csak az iszlám visszafordítani Antiochiát. 1271-ben a Krak de Chevalier-t, az egy vár volt, még a Jeruzsálemi királyság határai kívül. Ez egy abszolút state of the art vár volt, amit ugye hátulról a hegyek védtek, és a csúcs technológiával több szintű vár védte, de a mamelukok ezt is elfoglalják, tehát ez is kénytelen feladni a templomos lovagok amúgy. Aztán az 1270-es években rengeteget kell háborúzzanak az ilkhanidákkal, tehát ezzel a dzsingiszida birodalom entitással ott. Úgyhogy ennek követett, ezért nem tudják hamarabb befejezni a keresztes államoknak a felszámolását. 1277-ben Baybars meghal, de utódak Kalavun pár éven belül megszilárdítja a talmat, ugye általában ez volt a probléma. Főleg aztán a mamelukoknál meg az volt, akik tényleg profi katonák voltak, hogy itt aztán egyeneságú leszármazottság volt átadni dinasztikusan, nagyon problematikus volt. És egy újabb vereséget mér a mongolokra, tehát ezáltal felszabadítja, hogy mondjam, tehát ezáltal felszabadul a keze, és végül tehát sorra számolják föl még azokat a partmenti településeket, vagy várakat is, és végül a tehát a szimbolikus pont, amikor időpont, amikor 1291. május 18-án Akrét is elfoglalják, és ezzel gyakorlatilag véget ér a keresztes jelenlét, vagy keresztes uralom a Levantban, és hát ez egészen a 20. század elejéig tart, addig a nyugatiaknak nincs beleszólásuk ezen a területen a világ dolgaiba. Tehát ezt végülis a mamelukok teszik föl az íra pontot, és gyakorlatilag ilyen értelemben az iszlám ki tudta szorítani, hát ha így lehet mondani, ő is kiszorította a keresztes hadjáratoknak az utolsó állomását is a Levantból. Na most ezt szerettem volna elmondani, de látjátok, hogy itt tényleg még nem is 7 mérföldes, hanem 50 mérföldes csizmával kellett járni. Tehát egy ilyen 200 évnek a történetisás, egy ilyen hihetetlen 200 év történelmét azért nem lehet 2 órában csak úgy jobban részletében elmondani, de talán lesz majd lehetőség később egy-egy részre koncentrálni. Mindenképpen azt szerettem bemutatni, hogy ezt a nagy mozgást, ezt a nagy történelmi mozgást. Tehát az első keresztes hadjárat, ami katonai szempontból szinte egy csoda, az, amíg váratlanul éri az iszlámot, utána folyamatos építkezés és a harmadik keresztes hadjáratra éri el a klimaxát az egész, de addigra már gyakorlatilag annyira meggyengül a keresztes világ ott a Levantban, hogy utána már csak egy végjáték következik, hát időzelve téve csak egy végjáték, és az, hogy nem hamarabb ér véget, az olajban a mongoloknak köszönhető. Tehát, hogyha a mongolok nem jelennek meg a színen, akkor valószínűleg a mamelukok már jóval hamarabb elvégzik ezt a munkát. De végül is így kb. 200 éves történet, hihetetlen nagy történet, óriási emberek, óriási elemek mind a két oldalon. Mert nyilván ugye Oroszlán Szibű Richárd meg Szaladin ők a populáris hősök, tehát mind a két oldalon. De természetesen lehetett látni, hogy azért mások is voltak óriási elemek. És hát tényleg egy ilyen rendkívüli helyzet az, ami tényleg előhozza a rendkívüli nagy jellemeket, és hát nyilván a jelentékteleket is, akik vagy elpusztulnak, vagy hát alapvetően elpusztulnak, mert itt azért ez egy ember próbáló 200 év volt mindenképpen. Szeretném megköszönni a figyelmet, ennyi fért bele, és hát július 3-án lesz az évzáró, amikor egy másik fajta keresztes hadjáratról lesz szó, az albigensek ellen, és nem csak a hadjáratról, hanem az albigens kultúráról, az albigens katar civilizációról, amit látni fogjuk, az egy keresztények ellen folytatott megsemmisítő keresztes hadjáratáról lesz szó többek között, de nem csak arról, másról is. Úgyhogy július 3-án szeretettel várunk mindenkit, és akkor ezzel bezárjuk ezt az évadot.
Köszönöm.